Kedves hallgatom! Zakariás könyvének egyik jövendőlése azt tartalmazza, hogy továbbra is Jeruzsálem lesz Isten választottja. Ez arra utal, hogy még nem választotta ki Jeruzsálemet, de ha kiválasztja, akkor az lesz a föld fővárosává. Emlékezz rá, hogy egyetlen profécia sem származott saját magyarázatból. Annak összhangban kell lennie az egész Szentírással. Ezért hadd hívjam fel figyelmedet Ézsaiás könyvének egy másik szakaszára. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ézsaiás könyve második részének második és harmadik verse. Mindez előre mutat a milleniumra. Csendben legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakóhelyéről. Zakariás könyve második rész 17. vers. Azon a napon az egész föld elcsendesül. Ma sokat hallunk a szólásszabadságról, de azon az elkövetkezendő napon csodálatos csendszabadság lesz a földön. Miért? Mert Isten lakozik az ő szent templomában. Ez az ő látható, földi jelenlétére és a milleniumra mutat. A jövőnek ez a képe bátorításul szolgált Zakariás korában az ő népének. Kell, hogy minket is lelkesítsen ebben a korban. Istennek terve és célja van mindnyájunkkal. Munkálkodik az életünkben. Ténykedik a szívünkben, hogy igyekezzünk tetszésére élni. Járjunk hát vele, és menjünk abba az irányba, amely felé ő vezet minket. Amint folytatjuk annak a 10 látomásnak a tanulmányozását, amelyet Zakariásnak adott Isten, ne felejtsük el, hogy a Szentírásnak egy nagyon jelképes szakaszát lapozgatjuk. Ezt a 10 látomást együtt kell vizsgálnunk, mint egyetlen üzenetet. Általános áttekintésük megláttatja velünk, hogy mindegyik látomás mit akar elmondani. Ezeket szükséges összehasonlítanunk más prófétai, szentírási részletekkel is. Ahogy Péter apostol mondta, az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Péter második levele, első rész, 20. verse. Tehát ezeket nem önmagukban, hanem a teljes proféciai programmal való egyeztetésükben kell értelmeznünk, hogy megnyerjük azt az általános látást, amely az örökkévalóság múltjától az örökkévalóság jövőjéig terjed. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyal előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Zakariás könyve, 3. rész, 1. vers. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot. Ne felejtsd el, hogy ez nem az a Józsué, aki Izrael fiait az ígéret földjére vezette. Ez a Jósua főpapként szolgált Izrael maradéka körében, amikor visszatértek Jeruzsálembe a babilóniai fogság után. A Jósua név azt jelenti, hogy Jahve megment, és az új szövetség görög nyelvében ezt a nevet Jézusnak fordítják. Gondolj arra, hogy az angyal meghirdette közeledő születését. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Máté evangéliuma, 1. rész, 21. vers. Tehát láthatod, hogy a Jósua név különösen megfelelő ennek a főpapnak az elnevezésére. mert előrevetíti azt, amivé Izrael népének válnia kell, vagyis szent főpapi néppé, aki az Úr angyala előtt állt. Ez az angyal a testet öltése előtt megjelent Úr Jézus Krisztus, amint már láttuk az előző fejezetben. A sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Nagyon nyilvánvaló, hogyha Zakariás látta Jósuát, akkor látta a sátánt is, ami azt jelenti, hogy a sátán valóságos személy. Mai kultúránkban újból föltámadt az érdeklődés a sátánnal kapcsolatban. Az utóbbi 50 év alatt a sátán eléggé kiesett az úgynevezett keresztény országokban élő legtöbb ember szókincséből. Elfeledkeztek róla, vagy talán úgy érezték, hogy ha nem említik, akkor távozik tőlük. De nem távozott el. Nagyon is valóságos. A természet fölöttiek iránti jelenlegi érdeklődés sajnos a sátán és a démonok felé, és nem Isten, és nem az Úr Jézus Krisztus felé fordult. A Biblia elmondja, és a modern gondolkodás megköveteli, hogy a gonoszság testet öltsön, és azt személy testesítse meg. Ezért sokan belemerülnek a demonológiába. Logikusan szólva, ha a gonoszt meg kell személyesíteni, akkor a jót is meg kell személyesíteni. A jó maga Isten, és Isten maga a jóság. Isten az Úr Jézus Krisztus személyében adja meg a végső választ az embereknek, akik megoldást keresnek saját problémáikra és a világ bajaira. Aztán így olvassuk, és vádolta őt. Tény, hogy a sátán Jósua jobb keze felől áll, és ez azt jelenti, hogy támogatja, vagy védelmezi őt, pedig itt éppen vádolással illeti Jósuát. Ez tipikus a sátán munkájában. A Szentírás elmondja, hogy van szószólónk az Atyánál. Miért van szükségünk szószólóra az Atya Isten előtt? Azért, mert az ellenség vádol minket. A Jelenések könyve 12. részének 10. verse Atyánk fiai vádolójának említi. Az a megjegyzésem, hogy ezen a mai napon is vádol engem, és bizonyos vagyok benne, hogy a vádolása igaz. Meg vagyok arról győződve, hogy vádakat sorol föl ellenem attól az időtől kezdve, hogy Isten gyermekévé lettem. Amikor 10 éves voltam, és egy bankban működtem, elkövettem minden elképzelhető bűnt abban a korban, és egy voltam a bűnös tömeggel. Én voltam a legutolsó abban a tömegben, akiről valaha azt képzelték volna, hogy egykor a lelki szolgálatba lép, és Isten igéjének tanítójává válik. Miután Isten megváltott, és úgy éreztem, hogy elhívott a szolgálatra, bejelentettem a bankban, hogy visszalépek tisztségemtől. Bárcsak hallottad volna azokat a megjegyzéseket, amiket erre mondogattak. Képzeljétek el, a teológiára akar menni. Tegyük föl, hogy a sátán nagyon kegyetlenül vádolt engem az Úr előtt. Nagyon ostoba lennél, ha beengednéd a lelki szolgálatba ezt a szemét. Ez a legutolsó ember az egész területen, aki szolgálatba állhatna. A sátán ott állt Jósua jobbjánál, hogy vádolja őt Isten előtt. Valószínűleg ezt mondta Istennek. Miként boldogulhatsz egy ilyen emberrel, hiszen teljesen be van szennyeződve. A sátán volt Izrael népének a vádolója is. Ő valóban antiszemita. Ha tudni akarod, hogy ki az antiszemitizmus vezére, akkor tudd meg, hogy az maga az ördög. Isten gyermekeinek azonban van szószólójuk az Atyánál. János ezt írja a hívőknek. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál. Az igaz Jézus Krisztus. János első levele, második rész, első vers. Jézus Krisztus az Úr angyala, aki előtt Jósua, a főpap megjelenik Zakariás látomásában. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak. Dorgáljon meg téged az Úr, sátán! Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Zakariás könyve, harmadik rész, második vers. Dorgáljon meg téged az Úr! A mi szókincsünkben ez nagyon finomnak tűnik. Én erősebb dorgálást képzeltem volna el, de Isten tiszteli teremtményeit. Gondolj arra, hogy Isten teremtette Lucifert, a hajnal fiát. Ézsaiás könyve, 14. rész, 12. vers. Lucifer valószínűleg a legmagasabb rangú teremtmény volt. Aztán vétkezett. Milyen bűnt követhetett el? A kívánság vagy lopás bűnét? Egyáltalán nem. Elbizakodott. Szabad akarattal rendelkezett. És Isten ellen támadt. Ez nagy bűn. Mindnyájan tévejektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve, 53. rész, 6. vers. A maga útját járta címszó alá esnek a következő bűnök. Gyilkosság, lopás, hazugság, házasságtörés. Ez az emberiség problémája. Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Ez kinyilatkoztatja, hogy a dorgálás nem Jósua személye miatt, hanem Jeruzsálem, az ország fővárosa miatt történik. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez. Úgy tűnt, mintha Jeruzsálem sohasem épülhetett volna újra, miután Nebukadnezár elpusztította, és 70 éven át porban és hamuban hevert. Aztán a romokból újjáépült a város. A tűzből kiragadott üszkös fadarab. John Wesley magát üszkös fadarabnak nevezte. Az a véleményem, hogy ma sokan így gondolunk magunkra. Amint visszatekintek, úgy tűnik, hogy megtérésem teljesen váratlan volt. De megtörtént, és tudom, hogy egyáltalán nem volt véletlen. Bármelyik bűnösről elmondható, aki Krisztushoz jön, hogy tűzből kiragadott üszkös fadarab. Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Zakariás könyve harmadik részének harmadik verse. A Jósuáról, a főpapról szóló látomás valójában visszamegy magához az emberhez. Megtudjuk, hogy ez a látomás választ ad egy nagyon nehéz kérdésre. A probléma a következő. Eddig már megtudtuk, hogy Isten visszatéríti Izrael népét az országba, és hogy köztük fog lakozni. Teljesen helyreállnak, mint az ő népe. Ez még nem történt meg, de azt mondja, hogy megcselekszi velük. Megáldja őket abban az országban. Miként teheti meg Isten ezt akkor, amikor a nép távol van tőle? Zakariás próféta korában nagyon eltávolodtak Istentől, és bűnben éltek. Ma ugyanez a helyzet. Miként lehet az szent föld, amikor bűnösök élnek rajta? Unger így fejezi ki a problémát. Az előző látomásokban az Izrael felé irányuló isteni kegyelem csodálatos céljai tűnnek föl ellenségeik megítélésében, és az ország, valamint a nép helyreállításában. De az a fontos kérdés merül föl. Miként végezheti el egy végtelenül szent Isten ezeket a terveket, egy bűnös és beszennyezett néppel. Hogyan lehet következetes az irántuk megnyilvánuló isteni irgalom csodálatos kifejeződése Isten igazságosságával? Azt hiszem, e probléma magyarázata világossá válik, amint tanulmányozzuk a látomást. Jósua most a népet képviseli. Ahogy tovább olvassuk, rájövünk, hogy ruhája nagyon szennyes. Ha emlékszel a főpapról szóló magyarázatunkra, akkor tudod, hogy a főpapnak folt nélküli ruhába kellett öltöznie, különben nem szolgálhatta volna Istent. Jósua igazából annak a kornak a főpapja volt, de ebben a látomásban az egész népet is képviseli. Jósua nem tökéletes főpap. Annak ellenére, hogy Isten főpapja, mégis szennyes és tisztátlan ruhában jelenik meg előttünk. Ez igaz lehet róla személyesen, amit nem tudunk biztosan, de tudjuk, hogy a főpap mindig Izrael népének képviseletében ténykedett. Például a nagy engesztelési napon a főpap bement a szentek szentjébe az egész nép nevében. Ugyanígy Jézus Krisztus a mi főpapunk. Ő a hívők együttes közösségének, az egyháznak a testületi képviselője. Értünk jelenik meg Isten előtt állandóan. Ha Jósuát Zakariás 10 látomásának az összefüggésében és az Izrael népére vonatkozó prófétai képek fényében vizsgáljuk, akkor mentesülünk a nagyon leszűkült értelmezéstől. Lupold ezt mondja a főpapról. Izraelt képviseli, és gyakorlatilag megszemélyesíti szent hivatalában. A népért imádkozik, a népért belép a szent helyre, hordozza a nép vétkének terhét. Ezért nem Jósua személyére kell értenünk-e fejezett üzeneteit, mint főpapra. Arra a következtetésre kell jutnunk, hogy állapota Izrael állapota. Fölmentése tipikus módon fejezi ki az ő fölmentésüket. A neki adott vigasztalás és bizonyosság szavai ugyanolyan érvénnyel vonatkoznak rájuk is. Eddig az idézet. Ez egy nagyon értékes nyilatkozat. Lupolddal nem mindig értek egyet ige értelmezésében, de ebben az esetben különösen jó a magyarázata. Jósua szimbólum, típus, képviselő. Isten választotta ki őt, és Isten választotta ki Izrael népét is. A főpapnak finoman szőtt, fehér lenruhákba kellett öltöznie. Ruhája a szépség és dicsőség öltönye volt. Jósua itt a népet képviseli, mint főpap, és öltözékének tisztának, makulátlannak kellett volna lennie. Lényegében szennyes ruha volt rajta. A piszkos szó azt jelenti, hogy ember okozta szennyeződés foltja van a ruháján. Nem csak szennyesnek nézett ki, hanem kellemetlen volt a ruhának a szaga is. A mindenható Isten így tekint Izrael népének a bűnére. Miként lehet ezen segíteni? Egy városból valaki egyszer kérdést intézett hozzám a telefon segítségével. Azt a kérdést tette föl, amit újból és újból sok ember föltett már évek folyamán. A kérdés így hangzott. Vajon elkövettem-e már a megbocsáthatatlan bűnt? Megmondtam neki, hogy egyáltalán nem. Jézus minden bűnéért meghalt. Tekintet nélkül arra, hogy kik vagyunk, vagy mit tettünk. Most azonnal hozzájárulhatunk, bevallhatjuk neki bűneinket, és bízhatunk Krisztusban, mint megváltónkban. Aztán így folytattam. Ha ezt megteszed, őszintén, ő megbocsát neked, mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Római levél, 10. rész, 5. vers. Tehát nem számít, hogy mit tettünk. Jézus Krisztus által Istenhez járulhatunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus által igaz közbenjárót rendeltél számomra. Add, hogy elfogadjam közbenjárását, és bízzam bűnbocsánatodban. Amen.